Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai Reggeli Monitor Extrában az új gabonákról lesz szó. A hagyományos eljárásokkal, például vetőmagnemesítéssel már egyre nehezebb lépést tartani a klímaváltozás jelentette kihívásokkal, mondta a Trend FM által megkérdezett agrármérnök klímakutató. Steyer József szerint a szélsőséges időjárási körülmények miatt részben kényszerpályán mozog a magyar agrárium, és a jövőben olyan fajokat is be kell fogadni és elkezdeni termeszteni, amelyek jelenleg még idegenhonos növényeknek számítanak idehaza. Ezt követően Magyarországon is növekedhet az olyan új rezisztens gabonaféléknek a termőterülete, mint például a cirok vagy a fónió. Imre Lőrinc interjúja.
Itt az utóbbi időben értékelve egy kissé a nyári mezőgazdasági teljesítményt, szinte minden médium attól volt hangos, hogy a hihetetlen mértékű aszály, szárasság nagyon komoly terméskieséseket okozott a szárazföldi kultúrákban, és hogy rezisztensebb fajokat kellene ültetni az igazán aszályos vidékekre. Itt Magyarországon is elkerülhetetlen, hogy új kultúrák, mondjuk úgy új gabonafélék, vagy új gabonapótlékokat vessünk el, olyanokat, amiket ma még nem is aratunk nagy mennyiségben?
Igen, azonban ez az összefüggés számos bonyolult dolgot még feltételez. Az egyik nyilván az, hogy az időjárás változás most nagyon különleges, mert nem csak csapadék hiány van, hanem totális légköri szárasság is, ami a sivatagok jellemzője. Ez az egyik. A másik, hogy az itthoni gabonatermelőknek és az egész növénykultúránkat felügyelő szervezeteknek, elsősorban az Agrárminisztériumnak és a NÉBIK-nek oda kell figyelnie, mert ugye itt olyan idegenhonos növényeknek a befogadására is szükség van, amik ellen korábban a szakma bizony igencsak tiltakozott, vagy tiltakozna.
Tudna ilyen példákat mondani?
A legegyszerűbb például az az, hogy tulajdonképpen megjelentek itthon a paulovniák, amiket a mai napig nem fogadnak el, vagy most éppen a kaktuszok ellen harcolunk, ugyanakkor a kaktusz is egy tipikusan sokhasznosságú, speciális növény, ami egy jelző növényünk is a klímaváltozásban. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos az, hogy beszélünk az új gabona fajtákról, hiszen Afrika már korábban rákényszerült arra, hogy bizonyos növényfajtákat fejleszen, integráljon a táplálkozási rendszerbe, illetve hát alkalmazkodjon ugye az éghajlatváltozáshoz. Én magam 5 évet töltöttem Marokkóban, és annak kapcsán elkezdtünk foglalkozni például a kinoával, illetve ez a bizonyos fónió is, amitől most hangos a sajtó, képbe került, hiszen ez egy köles fajta, és az afrikai étkezési kultúrába vagy táplálékláncba a köles, meg a cirok is, mind a kettő rendkívül fontos növény. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fónió még annyiban is izgalmas, hogy tulajdonképpen a különböző rezisztenciákkal szemben nagyon jó értékei vannak, tehát a gluténmentesség például ilyen szempontból megoldható vele, de a legfontosabb a termeszthetősége. Nagyon-nagyon alacsony vízigénnyel, tulajdonképpen kifejezetten szárazságtűrő, és talajtűrő, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy olyan gyengébb minőségű, akár kavicsos talajokon is megél, amire a hagyományos gabonatermesztés ugye nem integrálható.
A közbeszéd ezt úgy hívja, hogy ezek igénytelen fajok, nem?
Igen, de a közbeszédben ugyanúgy probléma van, és ugyanúgy újra kell gondolnunk dolgokat, mint az idegen honos növény kategóriával, ami már túlhaladott a klímaváltozás miatt. Tehát én azt tudom mondani, hogy az, hogy valami igénytelen, az azt jelenti például az én olvasatomban, aki kutatóként dolgozom ezen, hogy például nem kell szintetikus műtrágyát, tehát földgáz vagy foszilis alapú műtrágyát használnunk. Meg. Sok minden más ilyen összefüggése van, tehát én azt gondolom, hogy ideje, hogy sok mindent újra gondoljunk, és abban egy új, igénytelenebbnek tűnő, ugyanaz ugyanakkor többszörös élettani pozitívumokkal rendelkező növényfajt vagy fajokat integráljunk. És én ebben a munkában ugye a Szahara zöldítése kapcsán már sok-sok egyéb újdonsággal találkoztam, és tiszta szívemből remélem, hogy a kaktuszt is, legalábbis a kaktusz bizonyos fajtáit, vagy éppenséggel a paulovniákat is hamarosan már nem tekintjük idegenhonosnak.
Mit gondol, elképzelhető az, hogy a következő mondjuk 10 évben évről évre exponenciálisan nőhet például a Dunatisza közén a cirok, learatott cirok mennyisége, vagy különböző köles fajtáknak a mennyisége, tehát ez az integrálás a magyar földbe, ez mennyire mehet gyorsan?
Én azt gondolom, hogy sok szempontból kényszerpályán vagyunk. Ugye látható, hogy az öntözés fejlesztésére se pénzünk, sem fizikai kapacitásunk nincs, hiszen a rendszerváltás előtti 250 ezer hektár az majdnem eltűnt az öntözési rendszerünkből, tehát ennek az elsivatagosodásnak nem csak éghajlati, hanem vízgazdálkodási okai is vannak. Azt gondolom, hogy a bölcs dolog az, hogy a kettőt együtt, tehát egy alkalmazkodó növényfajt választékot és az öntözés fejlesztését például a Duna-Tisza csatornával, a Tisza vízrendszerének az újragondolásával együtt csináljuk, és akkor Magyarország egy új típusú klímabarát és a körkörös gazdaságnak megfelelő éléstára lehet Európának. Mert egyet ne felejtsünk el, hogy ezekkel az üzletekkel, tehát akár a fónióval, a kinoával, beleértve a paulovniákat vagy a kaktuszt is, óriási pénzt tudnánk generálni, miközben Európa keresi ezeket, hiszen az Európai Unió a fóniót már befogadta az élelmiszernövények között, tehát elég furcsa lenne, ha mi most kezdenénk el vitatkozni arról, hogy ez idegenhonos vagy sem.
Igen, ugyanakkor, amit az interjú elején mondott, különböző mezőgazdasági hatóságok, minisztérium, NÉBIH álláspontja kicsit merevnek tűnik az átlagos európai állásponthoz képest?
Kifejezetten merev, de nem csak ebbe, hanem nagyon sok mindenbe, hiszen tulajdonképpen úgy tűnik, minthogyha a klímaváltozással szemben a környezetvédelemre hivatkozva, amit persze sokszor befolyásol ugye, és kényszerpályák közé szorít a klímaváltozás, ragaszkodnánk a régi dolgokhoz. Holott nekünk ahhoz kellene ragaszkodnunk, hogy az életminőségünk és a gazdálkodás hatékonysága megfelelő szinkronba fejlődjön, és hát a társadalomnak ez egy olyan jellegű pozitív attitűdöt hozzon, ami a klímaváltozást úgymond elviselhetőbbé teszi.
És akkor sokat beszélgettünk az alternatívákról, de kicsit, hogyha úgy gondolkozunk, hogy a jelenlegi nagy mennyiségben aratott terményeinket, gabonaterményeinket próbálnánk rezisztensebbé tenni, akkor milyen úton, módon tudnánk ezt elérni, vetőmagnemesítéssel meddig lehet eljutni, meddig lehet még rezisztensebbé tenni a már jelenleg is megtermelt fajokat?
Ugye itt egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és megint magunkat navigáljuk bele egy bizonyos kényszerpályába, nem merném azt mondani, hogy csapdába, de kényszerpályába. Ugye Magyarország kifejezetten deklarálta több mint egy évtizede, hogy mi GMO-mentes ország vagyunk. De nem beszélünk arról, hogy ugyanakkor az állati táp szükségletünknek a tetemes része az brazil génmódosított szója. Tehát akarjuk, nem akarjuk, a génmódosítás az velünk van a világban, megpróbálhatjuk megakadályozni, hogy átjöjjön, de bizonyos viselkedéseket, tehát tűrőképességfejlesztés, a fajtaválaszték bővítése specifikus irányokba, az feltételezi, hogy ellenőrzött körülmények között a génmódosítással igenis foglalkoznunk kell. Na most a nemesítés az egy nagyon bevált, nagyon jó dolog, de lényegesen lassúbb, mint a génmódosítás, amit az Egyesült Államokban és sok helyen máshol a világban ugye alkalmaznak. Ezt meg kell fontolni, és nyilván a mindenkori szakmai vezetésnek az álláspontját tükrözi az, hogy ebbe hol állunk. Én azt kell, hogy mondjam, hogy fel kellene gyorsítanunk a klímaváltozással kapcsolatos alkalmazkodó képességünk fejlődését, és ki kellene írtani azokat a szerencsétlen gondolatokat, hogy mondjuk a kaktuszokat a Vértes hegyoldalában hegymászók távolítják el, hiszen a klímaváltozást mi megváltoztatni nem tudjuk. Legfeljebb a saját alkalmazkodó képességünkben fontos az, hogy az értéklánc mellett például ez a egy speciális tropikális kaktuszfajta mondjuk olyan lekvárt vagy kaktuszolajat termel, ami az argánolajnál 10-szer drágább kozmetikai nyersanyag.
Az elmúlt percekben Steyer József klímakutató agrármérnököt hallották arról, hogy a szélsőséges időjárási körülmények miatt részben kényszerpályán mozog a magyar agrárium, és a jövőben olyan fajokat is be kellene fogadni és elkezdeni termeszteni, amelyek jelenleg még idegenhonos növényeknek számítanak idehaza.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ezzel a mai Reggeli Monitor Extra véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en. Opera percek az Opera együttműködésével.
Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az Opera percek mai adásában egy régi új előadást ajánlok a figyelmükbe, ugyanis a Toszkáról lesz szó, amit már több mint 30 éve játszanak az Operaházban, ezúttal azonban egy teljesen más történelmi helyszínen, teljesen más korban játszódó történetként ismételten bemutatják a Toszkát. Az előadást Ókovács Szilveszter főigazgató rendezte, akinek ez a második rendezése az Operaházban. Vele beszélgettem az előadás részleteiről. Olyan értelemben van szó bemutatóról, hogy most egy teljesen más megközelítéssel láthatják a nézők, hogyha jól tudom, az 50-es évek Magyarországán játszódik ezúttal az ön rendezésében az előadás. Miért jött ez az 50-es évek Magyarországa elképzelés? Ez volt átélhetőbb a magyar közönség számára, vagy mi hozta ehhez az inspirációt?
Úgy kell elképzelni a új produkcióinkat, mintha egy prózai színházban megnéznénk mondjuk a Hamletet, amit éppen abban az évben valaki színpadra állított, tehát nálunk is úgy van, még hogyha a repertoárunk sokkal nagyobb is, mint egy prózai színháznak szokott, tehát mi sok évig játszunk egy-egy darabot, de azért itt is eljön az idő, amikor a darab, hogy úgymond a ruhát vált, tehát egész egyszerűen már mindenki látta, már mindenki sokszor látta, és a Toszka esetében ez 34 év volt. Tehát messze túl azon az egyébként reális határon, amelyen belül egy előadás érvényesnek tekinthető, amikor még az eredeti instrukciók tényleg úgy léteznek, vagy egyáltalán, ameddig a közönség változás nélkül tud rezonálni rá. Tehát egész egyszerűen manapság van egy előadás a szokásos közhely szerint felgyorsult világban, és egyszerűen a minőségét nem őrzi meg ilyen sokáig. Toszkánálunk ez így alakult, mondom, más produkciók inkább 8-10-12 évet érnek meg, és adódott a döntés, hogy mivel az egy korhű produkció volt, a Nagy Viktor által színpadra állított 88-as Toszka, tehát 1800-ban játszódott, és tényleg minden korhű volt benne, ezért most egy nagyon más olvasatot mutassunk, hisz a remek művek, mint egy drága kő, amelyet innen is és onnan is, sőt amonnan is megvilágíthatunk, és a míves csiszolás meg a saját belső értéke szerint mindig más arcát mutatja, de mindig ugyanaz a drága kő marad, ezért itt is jogosak a másféle olvasatok, mindaddig, ameddig az zeneszerző által írott alapmű, tehát a partitúra maga megszólal a zenekarjárokban. Tehát ez ugye az a mű maga. És ha nagyon más, az most továbbra is egy tradicionális opera előadást jelent, tehát nem lesz, hogy úgy mondjam, semmi posztmodern benne, mindössze annyi történik, két dolog történik. Az egyik, hogy valóban az 50-es évek hangulatába kerül a darab, ugye kell ehhez a darabhoz egy totális diktatúra, amelyben az természetes, hogy a rendőrfőnök kihallgatás, szabályos kihallgatás, vádismertetés, ítélet nélkül mindent elintéz, emberek élete fölött dönthet. Hát ez a fajta totális diktatúra Magyarországon az 50-es években valósult meg, és hát olyan ikonikus helyszíneket találtunk hozzá, mint ahogyan Puccini-ek is, vagy még Sardou, az alapdráma szerzője megtalálta Rómában azokat a helyeket, amelyek kvázi ma is turista látványosságok, úgyhogy ilyen értelemben Budapestre kerül a mű, meg Magyarországra, de nem lesz direkt, tehát nem vörös csillagokat fognak látni a nézők, de az a cél, hogy az a hangulat mégis különböző jelzések, ruhák, díszletjelzések révén, meg az előadásunk egyéb részletei révén ráüljön az emberre, és bebizonyítsuk, hogy ebben a közegben épp úgy működik a Toszka, a belső dráma, a jellemek egymáshoz való viszonya, mintha ezt Rómában, zsabós ruhákban, nagy rokolyákban játszanánk el.
Alakítja egyébként ez a másfajta setting, vagy másfajta történelmi helyszín, amiben tényleg játszódik a történet, a karaktereket? Valamennyiben formálja ez őket?
Ugye a partitúrába foglalt zene, az karakterizál. De szerencsére hagy annyit mindig, hát egy kellően absztrakt dolgról van szó, tehát nem mondjuk lemegy egy fuvola futam, vagy egy zenekari akkord megszólal, azért annak van egy jellege, de hogy az pontosan mit jelent, vagy milyen színpadi cselekményhez társítja az ember, azért annak széles lehetőség tára van, úgyhogy itt jön be az valóban, hogy egyszerűen tényleg képesek vagyunk többféleképpen valami színpadra állítani, úgy, hogy egyébként mindegyik igaz tud maradni. És én hát erre törekszem a kollégákkal együtt, Lisztapász Krisztina, Földes Jemez, díszlettervezője, és még azzal a lehetőséggel is igyekeztem élni, amit meg a történet ad meg. Tehát itt azért a Toszka történetben, ami egy régi operába járó számára, hogy úgy mondjam, evidens, mert 34 éve egy rendezést látott, és az operák könyvében a cselekmény leírása még a szavak szintjén sem változott meg. Azért itt a Toszkában van jó néhány olyan buktató, vagy hogy mondjam, csomópont, amely tovább gondolásra érdemes. A sekressés jellemétől elkezdve Cavaradossi bohémságáig, vagy Toszka féltékenységének okkal, vagy ok nélküli jellegén át, addig, hogy Scarpia megtartotta a szalát, vagy nem tartotta meg. Sok minden belefér ebbe. Angelotti meghalt-e, vagy sem, akiről csak halljuk, hogy meghalt, de csak egy ember láthatta. Úgyhogy meg annyi izgalmas dolog van a Toszkában, ha az ember kicsit belemerül. És én ezeket a kétségeket, vagy másképp is fordulhat típusú mozzanatokat, ezeket igyekeztem most itt felnagyítani, megmutatni, hogy ez is benne van, vagy benne lehet a Toszkában.
Még a főbb szereplőket itt mindenképpen megemlíteném. Minek köszönhető ez a kettős szereposztás?
A kettős szereposztás még a Covid előtt született, több éve előre tervezzük a műsort, 3 éve előre megvolt, hogy itt egy nemzetközi produkciót fogunk bemutatni Amsterdammal koprodukálva egyébként. Ez végül nem jött össze, az utolsó pillanatban még idén márciusban ombott össze végképp. Úgyhogy, és az két szereposztásos lett volna, még az előadások felrakása is kicsit más volt, tehát egymás követő napok voltak benne, és ilyenkor mi már élünk a kettő szereposztással, ha csak így jönnek ki a napok, és végül a napok szerencsésen alakultak, de megmaradt a kettő szereposztás, és habár majdnem kétszer annyi munkával is jár, de most úgy mondanám így a próba folyamat utolsó harmadához közeledve, hogy megértem, mert az egyik szereposztásban olyan művészek tűnnek fel, akik már számtalan Toszka előadást vittek sikerrel végig, tehát nagy a tapasztalatuk benne, és őket egész másként lehet formálni, illetve tőlük inspirációt nyerni, ilyen például Boros Csilla, az első szereposztás szereplője Toszkája, vagy Fekete Attila, aki Cavaradossit alakítja, és Kálmándi Mihály is, aki Scarpia szerepében lép majd be az előadásokba. És nagyon érdekes a másik, hármas is, mert ott van két szerepdebütáns, aki tehát még sosem énekelt a Toszka hozzáillő szólalát színpadon, ilyen címszereplő, Ádám Zsuzsanna, és egy ifjú művészünk, és ilyen egyébként Kálmán Péter is, akit azért nem mondan egy ifjúnak, mert velemkorú, de ez a nagyszerű énekes, aki inkább azért basszus, vagy basszus felé hajló szerepeket énekel, még sosem alakított a színpadon Toszkát, most tanultam meg a szerepet, és egészen izgalmas velük is ott állni, akikkel tényleg az ember az elejéről beszélheti meg, hogy mi történjen, és itt van a tenorunk, kolozsvári kötődésű Pataki Adorján, aki már ugyan a kolozsvári magyar operában énekelte a szerepet, de Budapesten még sosem. Úgyhogy ez a kettősség jellemzi a dolgot, és hát Kessel Gergely az előadás karmestere, ő meg azért is érdekes, mert már rendezte is a Toszkát Miskolcon, és hát emellett egy Puccini fanatikus, aki képes most a zenekarral külön szólampróbákat tartani, és egy mindenki által jól ismert művet most újra az elejéről kitisztázni.
Önt még nem említettük, pedig nagyon fontos megemlíteni, hogyha jól tudom, ez a második rendezése. Milyen élmény, illetve hogy jött össze ez a lapleosztás?
Márciusban még nem tudtam, hogy ez lesz. Akkor még a hivatalos kiadványok is úgy jött ki, hogy oda nem került rendező neve, mert még mindig egy pici remény élt, hogy meg tud valósulni a nemzetközi produkció e tekintetben, de aztán egy hirtelen igen kellett mondanom, mert nagyon kevés időm alatt jött a nyár, akkor a műhelyénk is szabadságon vannak, és halott időszak ebből a szempontból, a produkciós előkészítés szempontjából, úgyhogy gyakorlatilag ott azonnal a Hunyadival, ahogy végeztünk, Lisztapász Krisztával együtt belemerültünk a Toszkába, és akkor így jön létre ez a mostani előadás. Szerintem ez is nagyszabású lett, tehát erre törekszem is, hát egy ekkora operaházban, ilyen műfajban, ilyen sokszereplős előadásban, ilyen méretek mellett közönséget nagyszabású alkotásokkal kell meglepni, de itt most talán nem a díszlet kifinomultsága, mint a Hunyadi esetében, nem az a nagyszabásúság legjobban megragadható részlete, hanem más, amiket nem akarok most nagyon lelőni, de itt is a nagy meglepetések és hát erőteljes látvány várható, amellett, hogy Puccini zenéje, ugye az a Erkel-féle zenéhez így nem is hasonlítható, mert teljesen más stílusban fogant. Puccini erőteljes, néha már brutális zenéje, én úgy gondolom jól illik ahhoz, amit mi fölé teszünk a színpadon.
Az elmúlt percekben Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. Ez volt már az Opera Percek, köszönöm, hogy velünk tartottak. Hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Opera Percek az Opera együttműködésével.